Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, a mi úrunk Jézus Krisztustól, a mi megváltónktól. Amen. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva, örvendező szívvel dicsérjük a mi úrunkat, a 66. Zsoltár első versét énekelve, örvendj egész föld az Istennek. Foglaljuk el helyünket. A 223. dicséretünk első, második és harmadik versét énekeljük. Istenem, én nagy bűnös ember, szent színed elé járulok.
Imádkozzunk.
Szeretnénk téged, édes Istenünk, az Úr Jézus Krisztusban áldani, magasztalni és dicsérni. Úgy, ahogy énekeltük és buzdítottuk lelkünket, örvendj egész föld az Istennek. Szeretnénk ma, Uram, néked örülni, a te nagyságodba gyönyörködni, túllátni egyéni sorsunk ilyen-olyan fordulatain, meglátva benned az örök szeretetet, a végcélt, a mozdíthatatlant, a biztosat, az egyetlen alapot, akire életünket ráhelyezhetjük. Így szeretnénk örvendezni, Urunk. Bár tudjuk, méltatlanok vagyunk erre is, hiszen eléd kell, hogy vigyük sok bűnünket, mulasztásunkat, nyomorúságunkat. Eléd kell vinnünk ugyan, Urunk, a gyásznak terhét, az a család, akik az elmúlt héten veszítették és temették el szerettüket. Adj nékik is vigasztalást, és hogy téged látva tudjanak örvendezni benned, és szívük megnyugodjon, és megvigasztalódjon. Kérünk, Urunk, teted áldottá itt és minden helyen az igét és a közösséget, ahol a te nevedben gyűltek össze, mert igaz a te ígéreted, ahol ketten vagy hárman a te nevedben összegyűlnek, ott vagy közöttük. És az is igaz, amit a mi megváltó Urunk mondott, hogy most van az idő, amikor a halottak hallják a szót, megnyílik a szívük, és életre jutnak. Hisszük, Urunk, hogy ezt is elkészítetted sokak számára a mai napon, szerte ezen a világon. Kérünk, hallgasd meg imádságunkat, áld és szenteld meg Isten tiszteletünket. Amen. Szeretett testvéreim, Istennek igéjét olvasom és arról teszek bizonyságot. János apostol első levele 3. részének 20. verséből. Egyetlen egy mondat ez, de szóljon hozzánk a szívünkhöz. János első levele 3. részének 20. versében ezt olvassuk. Bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Ma szívünkhöz szól Isten igéje. Legbensőbb dolgainkról szeretne beszélni, életünk legbensőbb ajtaját, amit nem nyitunk ki mindenki előtt, szeretné megnyitni, szeretne bejönni, szeretne szívünkhöz szólni. De mi is a szív? Mi egyoldalúan úgy gondoljuk, hogy ez az érzelemnek a központja. A jó szívű embert dicsérjük, a szívtelen embert elmarasztaljuk, akiben nincs jó érzés. De a szív több ennél. A Biblia szerint a szív, lébab a neve, ami életünk legfontosabb, legmeghatározóbb központja. Az akarat, az érzelem, az értelem, egész bensőnk, egész személyiségünk abszolút központja a szív. Isten így teremtette meg az embert, hogy legyen ilyen központja. Enélkül ugyanis szétesett személyiségek lennénk. Nem lennénk önállóak, ide-oda sodródnánk, mindig mások véleményére, parancsára lennénk utalva, nem lenne önálló az életünk. Isten úgy teremtette meg az embert, hogy akaratának, érzelmének és értelmének legyen egy biztos, irányító központja. Csak hát az a baj, hogy a bűn éppen ezt a központot támadta meg. A kígyó, az ősi kígyó tulajdonképpen ide férkőzött be. Évát, amikor megkísértette, a legbensőbb szentélybe, ahol Istennek volt addig szava, ahol Isten volt addig irányító pozícióban, ott abban a szentélybe behatolt, és megtörtént egy nagyon szomorú uralomváltás, mert Éva, és aztán majd Ádám is, attól kezdve már nem az Istennek hitt, hanem az ördög, a kígyó család ítéletének. A kígyó tudja, hogy a központot kell támadni. Nem a széleken kell hadakozni, rögtön a központot kell célba venni. Mint ahogy nagyon sok mérges kígyó, mérge, a központi idegrendszert bénítja meg. Zavart támaszt működésében, és ennek nagyon sokszor a vége a halál. Azt mondja Jeremiás könyve 17. részében, hogy ez a szív, ez a központ csalárdabb mindennél. Csalárdabb mindennél a szív. Egyszerűen javíthatatlan. Javíthatatlan. Kicsoda ismerné azt? Jézus pedig arról beszél az evangéliumában, hogy a szívből származnak a hamis gondolatok. Minden hamisság, a gyilkosság, paráznaság, házasságtörés, Isten káromlás. Vagyis a központ fertőződött meg. Nemrégen Pakson voltunk, egy atomerőművet látogattuk meg, és üvegfalon keresztül láthattuk a központot. És elmondták, hogy ott a legképzettebb emberek vannak, akik minden szempontból megbízhatóak. Ha bármi zavar történik, ők leginkább kompetensebb arra, hogy a zavart elhárítsák. Olyan magas tudásuk van. Jó szándékukban, felkészültségükben senki nem kételkedik. Egyébként nem ülhetnének ott. Olyan jó lenne, ha a szívükbe is ilyen lenne a központ, de nem ilyen. A központban megbízhatatlan dolgok vannak. Megbízhatatlan irányítók vannak, akik nem lehetünk biztosak a jó szándékukból. Nem biztos, hogy javunkat akarják. Elidegenedett irányítók, akik zavart tudnak okozni. Éppen ezért, mert a baj a központban van, nem tudunk alapvetően magunkon segíteni. A Biblia erről beszél. Minden kísérlet valahol kudarcot vall. Ezért külső segítségre szorulunk. Mi keresztények ezt így mondjuk, megváltásra szorulunk. És Isten igéje az ő szent lelke által ezt a központot veszi célba, kezdi gyógyítani, tisztogatni, hogy jól betöltse feladatát. A mai igehirdetés is, és minden igehirdetés ezt szolgálja. Ezért Isten mindig lényeges dolgokat mond nekünk, ami a központot érinti. Azt mondja János apostol, hogy Isten nagyobb a mi szívünknél. Ezt olyan jó lenne tudni. Hiszen a kísértő sokszor itt ér célba, hogy elhiteti az emberrel, hogy Isten sem nagyobb az embernél. Elmarasztalható, nem igazságos, nem szeret igazán. Nincs joga számon kérni az embert, mert ő maga sem tökéletes. És sorolja föl a lázadó ember, hogy miben nincs megelégedve az Istennel. És el is hiszi, és el is hiszi. Nem tudom, mondtam-e, nagyon megrázó élmény volt ez számomra. Egyszer valakinek a barátom mondta, hogy milyen jó lesz majd, amikor meghalok, Jézussal találkozok. És akkor azt mondta neki a barátja, hogy ha Jézussal találkozol, akkor adj az én nevembe két nagy pofont neki. Így tele volt a szíve keserűséggel, amiért Jézust vádolta. És úgy érezte, hogy Jézus néki adósa, hogy jár neki a büntetés, mert nem igazságos, és nem szeret eléggé, úgy, ahogy ő azt gondolta. Isten nagyobb a szívünknél. Jézus Krisztus is, akiben bűn nem találtatott. Éppen ezért nincsen semmi alapunk arra, hogy őt kritizáljuk, elmarasztaljuk, hogy adósnak érezzük magunkkal szembe, mivel ő tökéletes és tiszta, mindenben hasonló lett az emberhez, kivéve a bűnt, ezért van joga, hogy uralkodjon a szívünkön, ezért van joga, hogy megfogadjuk tanácsát, elhiggyük, és arra építsük, alapozzuk az életünket. Mi tökéletlenek vagyunk, ő azonban tökéletes. De úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten ezt a tökéletlen embert, engem, téged, bennünket így szeret. És azt mondja, hogy amit ő elkezdett, az be is fogja fejezni a Krisztus Jézus napjára. Elvégzi az újjáteremtés munkáját teljesen és maradéktalanul az életünkbe, hogy az örökkévalóságban így legyünk vele, tökéletes egységben és boldogságban. Isten nagyobb a mi szívünknél. Ez azt is jelenti, hogy Isten sokkal többet ki tud hozni az ember szívéből, mint ahogy gondolnánk. Mi elgondoljuk, hogy mire vagyunk képesek, és nem is gondolunk arra, hogy Isten pedig még többre képesít bennünket. Olyan dolgokat is el tud végezni a szívünkbe, amire mi valóban nem lennénk képesek. Hát a Biblia tele van ilyen történetekkel. Isten nagyobb a szívünknél. Többet ad gazdagabban, mint ahogy azt mi gondolnánk vagy vélnénk. Isten nagyobb. Számítunk erre a többletre? Számolunk-e vele, hogy Isten nagyobb a mi szívünknél? megtisztította a gadarai ördöngöst. Egy olyan embert, aki már csak biológiai értelemben volt embernek nevezhető. Teljesen megszállott volt. Egy roncs ember. Semmi önálló élete nem volt. És Jézus megtisztította. Éppen ezért szabad imádkozni a legelesettebbekért, a leggonoszabbakért is. Úgy összeszorul a szívünk, amikor látjuk, hiszen a televízióban is most már szinte csak ilyeneket látunk, hogy rettenetes bűnöket elkövető emberek olyan flegmán, lelkiismeret, furdalás nélkül beszélnek arról, amit elkövettek. És hogy olyan békességük is van. Nem hat rájuk. És úgy gondoljuk, hogy ezek már igazából már nem emberek. Csak emberformájú lények. Ezek semmit nem látnak. És szabad értük is imádkozni. Mert Isten ki tudja mozdítani őket is ebből az elesettségükből. Egyre több embert látunk, olyat, akiben nincs igazán már erkölcsi érzés. Úgy, ahogy elmondja Pál Timóteusnak, hogy milyenek lesznek az emberek az utolsó időkben. És mindezt látjuk megvalósulásában. Nemrég egy politikus mondta, egészen megdöbbentem, hogy a gyűlölet az egyik legtisztább emberi érzés. Még dicsekedett is vele, hogy ő a legtisztább emberi érzést hordozza szívébe, mert gyűlöl. Hát mit lehet erre mondani? Amit Jézus mondott a kereszten, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekeznek. De ez nem egy illedelmes imádság volt, hanem egy zörgetés, egy könyörgés. Atyám, ha lehet, még az ilyen sötétségbe vergődő embernek már nem is nevezhető lény is, megismerjen téged, és ember legyen. És a te gyermeked legyen. Ne ez legyen az utolsó szava, véleménye, elgondolása. Bocsáss meg néki, mert Isten nagyobb a mi szívünknél. De jelenti ez azt is, testvéreim, hogy Isten megszabadít saját jóságunk hamis tudatától. Azt gondoljuk, hogy nekem milyen áldott jó szívem van. Szoktuk is mondani, csak az az áldott jó szívem ne lenne. Biztos, hogy így van. Isten éppen ettől akar megszabadítani bennünket. Jóságunknak a hamis tudatától. Mert van, amikor az ember úgy érezi tiszta szívvel, jó lelkiismerettel, hogy ő jó. És Isten igéje, lelke győzi meg arról, hogy ez nem így van. Pál apostol, amikor a nagy tanács elé odáll az apostolok cselekedetéről írott könyv 23. részébe, akkor azt mondja, hogy atyám fiaim, mindeddig jó lelki ismerettel szolgáltam az Istennek. Ő üldözte a keresztényeket, öldökléstől lihegő volt, de a legjobb lelkiismeretével tette mindezt. Ő meg volt győződve, hogy ez Isten tisztelet. Hogy amit tesz, az jó. Ahogyan gondolkozik, az egyedül helyes. Ő nem gazember volt, hogy tette azt, amiről maga is meg volt győződve, hogy nem jó, de haszonért, előnyért, ezért vagy azért mégis megtette. Ő még a rosszat is jó lelkiismerettel tette, mert meg volt győződve a szíve arról, hogy ez a jó, ez az Isten akarata. És Isten kimozdította őt ebből az igazságából. Miért? Mert Isten nagyobb a mi szívünknél, és meg tudja győzni a mi balgatag szívünket. Sokszor belekeményedünk a saját igazságunkba, és egyszer csak meggyőz Isten, hogy ezt föl kell adni. Mert egy nagyobb igazságot szeretne elmondani nékünk. Vagy gondoljunk csak a templomba imádkozó emberre, aki hálát adott azért Istennek, hogy ő nem olyan, mint a mellette álló és imádkozó vámszedő. Én úgy gondolom, hogy ő is ezt őszintén gondolta, hiszen az Istennek nem lehet handabandázni. Az Istennel mégiscsak úgy beszél az ember, hogy hát igyekszik őszintén megnyilatkozni. Úgy érezte Isten előtt is, hogy neki hálát kell adni azért, hogy ő milyen jó ember a mellette levő gonoszhoz képest. Szinte a hivatása volt ez. És Jézus szava leplezte le. Nem ment el megigazulva. Bűneit vitte magával, amiről azt gondolta, hogy milyen jó. A képmutatás, az öndicsőség bűnét vitte magával, míg a másik, a farizeus, mellét verve bűnbánattal, azt mondta, légy irgalmas nékem bűnösnek, és megtérve távozott el a templomtól. Isten meggyőzi a szívünket, a balgatag szívünket, akik azt gondoljuk, hogy nekünk jár, hogy Istennek kötelessége, hogy velünk jót tegyen, mert mi vagyunk olyanok, hogy meg is érdemeljük. Gondoljunk csak Naamánra, a szíriai hadsereg fővezérére, akinek nagyon sok érdeme volt. Ő szabadította meg az országot, egy ünnepelt ember volt. És mégis, mikor betegségével Elizeushoz, Isten prófétájához érkezett, Elizeus ki se ment, csak üzent, hogy fürödjön meg a Jordánba, és meg fog tisztulni. És Naamán hogy megsértődött? Úgy gondolta, hogy ő neki nem ez a fogadtatás jár. Így egy koldussal, egy jöttmenttel beszélnek. Ő a szíriai sereg főparancsnoka. És el is mondta nagy felindultságában, hogy ő hogy gondolt ezt az egészet, hogy majd kijön a próféta, és segítségül hívja az Isten nevét, ráteszi kezét a leprás helyre. Ő neki kész elgondolása volt, hogy mi jár neki. De rá kellett jönni, hogy neki se jár semmi. Hiába az, aki és annak gondolja magát, aki és úgy ünnepli a tömeg, az ország, ahogy ő is csak azt teheti, amit a kapernaumi százados. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. Mert Isten nagyobb a mi szívünknél. És az a szolga, aki beszélt Naamánnal, mert már vissza akart fordulni, meggyőzte őt, hogy alázza meg magát. És valóban meggyógyult, mert Isten nagyobb a mi szívünknél. A bűnös nőt elítélő emberek, farizeusok, írástudók, egy nagyszerű partira készültek, aminek megszervezésében ők már nagyon is otthonosak voltak. Amiben ki fog derülni, hogy milyen bűnös ez a nő, milyen bűnös Jézus is, és megint kiderül az, hogy ők bezzeg, milyen tökéletesek. Ők ez annyira értettek, és úgy gondolták, hogy most egy nagy napjuk lesz. Tovább öregbítik majd saját nagyságukat. És Jézus csak egyetlen egy mondatot mondott, aki közületek nem bűnös, az vesse rá az első követ. Nem egy olyan különleges mondat, de mégis az úgy ért célba, testvéreim. Mert Dávid paritjájának kövese volt egy különleges. Bizonyára ezer és ezer volt hasonló. De célba talált, és a nagy Góliátot ledöntötte. És célba talált Jézus mondata, úgyhogy a lelkiismerettől vádoltatva elsompolyogtak. És azt mondta Jézus, hol vannak a te vádlóid? Hát nincs senki, aki vádol téged. Nincs senki, Uram, felelte. Hát én se vádollak, eredj el, és többé ne vétkezzél. Isten nagyobb a mi szívünknél. De ez azt is jelenti, hogy fölment bennünket a jogos vád alól is. Ha szívünk elítél bennünket, Isten nagyobb a mi szívünknél. Ezt János apostol az Isten megváltott gyermekeinek mondja, hogy igen, tudom, magamról is, rólatok is, hogy bizony vannak időszakok, amikor a saját szívetek vádol téged, titeket, és nem ad felmentést. Hiába keresnétek, mert belülről nincs felmentés. Ezt a keresztjének is tudni kell. Ezt átélte az apostol is, átélik a keresztjének is. Igen, van, amikor a szív vádol bennünket. Isten úgy teremtette a szívet, hogy az egy érzékeny műszer legyen, hogy egyszer csak megszólaljon, akkor, amikor nem is gondolnánk. Jó is, hogy így van, mert ha nem így lenne az ember, nem jutna soha bűnlátásra, megújulásra, és nem tudna soha megtérni Istenhez. Isten az élet szolgálatába állította a szívet, a lelkiismeretet. És az a lelkiismeret föl tud ébredni. A szív el tudja ítélni az embert. A 40. Zsoltárban van megírva, hadd olvassak néhány sort belőle. Mert annyi baj vett engem körül, hogy megszámlálni se lehet, bűneim büntetése utolért engem. Áttekinteni sem tudom őket, számosabbak hajam szálainál, és szívem is elhagyott engem. És szívem is elhagyott bennem. Belülről sincs felmentés. Nincs nyugalom, mert a legbensőbb központ adja ki a legkeményebb vádat. Hát hova tudnék én akkor menekülni, ha magammal sincs békességem, és hány embernek nincs magával békessége, igyekszik persze ezt leplezni, mindig valakire ráfogni, hogy miért történik ez így, de az igazi ok, hogy a szívem is elhagyott, megszólalt. Nem lát már barátommá, hanem ítélőmmé és kritikusommá vált. Az egyiptomiak, akik bebalzsamozták a holttestetek, a szív helyére kavicsokat tettek. Kavicsokat tettek. És azt is tudjuk, hogy miért. Azért, hogy a szívük majd az ítéletnél ne tudja őket vádolni, a bebalzsamozott embereket. Mert a kő az nem szól, és az néma. Tudtak ezek az egyiptomiak valamit. Tudták. Tudták, hogy milyen az, amikor a szív vádol. És mi is tudjuk keresztények, hiszen sok utalás van erre a Bibliában, és Jézus is mondja, hogy nem én foglak majd vádolni titeket. Mi sokszor úgy képzeljük ezt el, hogy egy nagy tárgyaltelem, és akkor mindenki majd mondja a vádat. A saját szívünk mondja, a saját szíve ítéli el az embert. És ez lesz a legrettenetesebb. De az Isten nagyobb a mi szívünknél, mondja János, vagyis ez azt jelenti, mégsem a szívedé az utolsó szó. Jó lehet, igazán vádol, de van felmentés. Amikor a talentumokkal a szolgák elszámoltak, akkor azt mondta nekik az Úr, hogy jól vagyon, jó és hű szolgám, a kevesen hű voltál, többre bízlak ezután, menj be te uradnak örömébe. Vagyis valóban kevés volt ez. Nem volt ez olyan sok és olyan maximális, de én értékelem azt is, amit értem tettél, a legcsekélyebbet is. Lehet, hogy más ezt nem értékelné, én értékelem. Menj be a te uradnak örömébe. Aki nékem szolgál, mondja Jézus, megbecsüli azt az atya. A kevesen hű voltál, többre bízlak ezután. De János apostol még ennél is többre gondol, amikor azt mondja, hogy ha szívünk el is ítél bennünket, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, mert mindent tud. Ő nagyon jól tudja, hogy kik vagyunk. Ő előtte nem kell leleplezni, hát ő szokta előttünk leleplezni. Ő mindent tud. De valamit tud olyat is, amit a vádló nem tud, az ördög, ami kísért, utána meg vádol, vagy a szívünk, amely vádol és nem tud leállni a vádaskodással, hogy ő azért adta az ő fiát, hogy a bűneink büntetését elszenvedje, magára vegye, hogy minket ezáltal megtisztítson. Jézus Krisztusért megbocsátotta és háta mögé vetette az ő gyermekeinek bűneit, eltörlöm álnokságodat, mint felleget, vagy ahogy olyan szépen mondja Ézsaiás próféta, a hegyek eltávoznak, a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik. Milyen jó, hogy Isten nagyobb a szívünknél. Milyen jó, hogy nem a mi szívünkre vagyunk hagyatkozva. Nem a mi szívünk végső mércéje szerint ítéli meg Isten a mi életünket. Mert ő megbocsátotta azt, amit a mi szívünk is egyébként bizonyára jogosan ítélt meg. És amiért jogosan kárhoztatna a nagy vádló is, de nem teheti meg, mert Isten eltörölte. Nincs tovább. Nem hozza elő. Isten nagyobb a szívednél. Ha érzed, hogy az Úr Jézus Krisztusért megbánt bűneidet, Isten megbocsátotta, ne hozd elő. Az Isten irgalmasságára kérlek, ne terheld magad vele. Ő már eltörölte, belevetette a tenger mélységébe, már nincs tovább, le van törölve. Ne hozd elő. Ne engedj a vádnak sem, mert Jézus Krisztus elszenvedte ezért is a büntetést. Isten nagyobb a szívünknél. Soha ne felejtsük el. Ezért imádjuk, ezért szeretjük, és ezért dicsőítjük őt örökkön, örökké. Amen. Olyan jó téged, Urunk, nagynak látni, aki mindenek felett uralkodsz, és nagyobb vagy a mi szívünknél is. El tudod végezni azt, amire mi nem vagyunk képesek. Türelemmel, szeretettel tanítgatsz, átrendezed, átszabod gondolatainkat, hogy sok mindenben már nem olyan balgán gondolkozunk, ahogy régen tettük, mikor még nem ismertünk téged. És bár most is még nagyon sok a hibánk, a tévedésünk, a botlásunk, mégsem mondasz le rólunk, hanem elvégzed Krisztus Jézus napjára, amit elkezdtél igéddel és szent lelked által bennünk végezni. Köszönjük, Urunk! És köszönjük azt is, hogy te nagyobb vagy a mi ítélkező szívünknél is. Nem csak magunkat, bűnöinket mentegető szívünket ítéled meg, hanem a vádlott szerepében állandóan tetszelgő szívünket is megszégyenéted. És elmondod, hogy nincs igaza, mert eleget tett a te fiad minden bűnünkért. Olyan jó ezt tudni, Urunk. És engedd, hogy elfogadjuk. Hogy tovább ne mardosson a lelkiismeret, mint amennyire kell és amennyire rendeltetett. Hogy megismerjük a te kegyelmedet, elfogadjuk a bűnbocsánat ajándékát. Mert sokszor az ember olyan balgatag tud lenni, hogy éppen a legnagyobb ajándékot, a bűnbocsánatot nem akarja elfogadni, és még mindig ítélkezni akar önmagán. Urunk, szabadíts föl a mi lelkiismeretünket attól, hogy állandóan öngyötrő módon ítélkezzünk magunk és mások fölött. Engedd, hogy megköszönjük a bűnbocsánat kegyelmi ajándékát, hogy örömmel, mint a gyermek, aki nagy ajándékot kap, átvehessük tőled, és így dicsérhessünk téged most és örökkön örökké. Amen. Mondjuk el, testvéreim, a mi Urunk Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Adakozásra hívom fel testvéreim figyelmét, tudván a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig hallgassuk meg, testvéreim, a hirdetéseket. Ajánlom testvérek figyelmében a Reformátusok lapjának eheti számát, valamint az íratterjesztés szolgálatát, benne az elhangzó igehirdetés írott formáját. Az elmúlt héten temettük Biluska Miklósné, 98 esztendőt élt idős asszonytestvérünket. Isten vigasztalását kérjük a gyászoló családra. Jézus mondja, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. Egy kissé kényes dologról is szólnunk kell. Bizonyára tapasztalták a testvérek, egyre több kéregető jön be hétköznapon is, de vasárnap is, a templom udvarára, illetve már az utcán is kiszúrják a híveket és kéregetnek. Sok esetben ugyanazok járnak ide hétközben, némelyek naponta is, akik vasárnap az utcán istentisztelet előtt és után, vagy bent az udvarban kéregetnek. Gyógyszerkiváltásra vagy élelemre kérnek pénzt. Mi rendszeresen támogatjuk őket, de mára elszemtelenedtek és jelentősen megszaporodtak. Legtöbbjüket ismeri több nagy gyülekezet is, hiszen oda is járnak. Kérjük, ne adjanak nekik a testvérek pénzt. Se az udvarban, se az utcán, ez maradjon a lelkészek gondja, ők fogadó időben mindig fogadják őket, és elbeszélgetnek vele, és ha úgy látják, hogy erre van lehetőség, és valóban igaz a kérés, akkor igyekeznek segíteni. Az Úr legyen a gyülekezet őriző pásztora. Most pedig vegyük, testvéreim, Istennek az áldását. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a ti szíveiteket és a ti gondolataitokat, a mi Úrunk Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljuk helyet, testvéreim, és Isten tiszteletünk végén énekeljük a már megkezdett 223. dicséretünk 5. és 6. versét, csak egy szót mondj, hogy újjá légyek, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük ezután.